Mária, drága mennyei atyánk, vágyunk a te beszédedre, vágyunk arra, hogy meghalljuk a hangodat, Uram. Köszönjük, hogy a Szent Szellem bennünk él, és megmutatja nekünk az igazságot. Hálákat adunk, atyám, az itt jelenlevő kenetedért. Köszönjük ezt a jelenlétet, Uram. Köszönjük, hogy te itt vagy velünk. Hálákat adunk neked. Köszönjük az igédet, amely gyökeret ver a szívünkben, és hatalmasan növekedik, és gyümölcsöt terem, mert állandóan, folyamatosan öntözzük, locsoljuk, hogy növekedjen, hogy megérjen bennünk, és kijelentéseket, megértéseket kapjunk a te igéd által. Hálásak vagyunk, Uram, hogy a mai napon is összejöhettünk, hogy együtt lehetünk, és dicsérhetünk, álthatunk téged, és hallgathatjuk a te igédet, a te üzenetedet a Jézus nevében. Köszönjük, hogy nyitott szívek vannak, hallófülek, látószemek. Köszönjük, mennyei atyám, hogy készek vagyunk az ige befogadására a Jézus nevében. Hálákat adok, atyám, az itt jelenlevőkért. Köszönöm az életüket, a családjukat, és minden mozdulatukat, amelyet az Úr Jézus Krisztusban tesznek. Jézus nevében minden áldás szálljon rátok. Köszöntöm a hallgatókat is, akik az interneten hallgatnak minket. Jézus nevében köszönöm az ő életüket is, a szívüket is, hogy odaszánják az idejüket, hogy az igét hallgatják, és az gyökeret ver a szívükben, és megértéseket, kijelentéseket kapnak ők is az életükre rátekintve Jézus nevében, a mindennapjaikra. Köszönjük, mennyei atyám, hogy a te igédben minden le van írva. Ez egy útmutatás, ami számunkra a Jézus nevében. És köszönjük, hogy ezzel élhetünk, és ezt gyakorolhatjuk a Jézus nevében. Minden áldás, minden dicsőség, minden igazság a tiéd, Uram. Köszönjük ezt neked. Hálákat adunk az életünkért, hálákat adunk azért, hogy az Úr Jézus Krisztus a kereszten bevégezte megváltás munkáját, amiben van a mi gyógyulásunk, az örök életünk, és a bőséges életünk a Jézus nevében. Hálákat adunk, Uram, hogy hatalmat kaptunk arra, hogy ellenálljunk az ellenségnek, és minden ellenséges igát megtörünk a Jézus nevében, mindenki felett a Jézus nevében, és köszönjük, mennyei atyám, hogy egy ellenünk készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, amely ellenünk perveszál, kárhoztatunk a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, hogy áldottak vagyunk, és köszönjük, hogy a te dicsőségedben élhetünk itt a földön. Köszönjük, hogy hasonlókká tettél minket, amilyen te vagy, Uram, és köszönjük, hogy ezt az életet mi itt élhetjük a földön, ezt a mennyei életet. Köszönjük neked, mert a Szent Szellem bennünk él, az Úr Jézus bennünk él, és elvezet minket minden igazságra. Amen. Köszönjük, mennyei atyám, hogy az eddig elmondott imáinkat felvihettük a trón elé, és munkálkodunk azon, hogy az valóságba jöjjön a Jézus nevében, mert nálad nincs lehetetlen, és bármi gondunkat rád vetettük, Uram, neked gondod van ránk a Jézus nevében. Hálákat adunk neked, és dicsőítünk téged minden napon a Jézus nevében. És most a zsebkendőkre tesszük a kezeinket, és köszönjük, drága mennyei atyám, hogy az itt jelenlevő kenet eltárolódott ezekbe a zsebkendőkbe, és ruhaanyagokba Jézus nevében, és ezeket a ruhaanyagokat, mikor a beteg testekre teszik, azok gyógyulást nyernek Jézus nevében, meg kiárad a kenet ebből a zsebkendőből, és gyógyulások történnek, és szabadulások a Jézus nevében. Köszönjük ezt neked a Jézus nevében. Amen. 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 Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és a mai napon és egy áldással szeretném megáldani ezt a drága testvérpárt, a házastársakat Jézus nevében. Sok boldogságot kívánunk nektek, hogy a 45. házassági évfordulótokat megünnepelhetitek egészségben, szeretetben, békességben és mi közöttünk. Köszönjük ezt a drága mennyei atyának, Megáldom ezt az egységet, hogy egységben és szeretetben éltek a Jézus nevében, és Uram, segíts nekik, kérlek, hogy mindig emlékezzenek arra a napra, amikor megszerették egymást. A házasságuk az egy hatalmas kincs, amit meg kell őrizni, és ami folyamatosan és folyton erősödik a te drága szeretetedben, Atyám. Mivel a szeretetben és a békességben járnak ez a drága házaspár, ezért a hittel elmondott imáik mindig megválaszolást nyernek. Köszönjük ezt neked, hogy kitartanak egymás mellett, és imában is támogatják egymást a Jézus nevében. Atyám, erősítsd meg az együvé tartozásukat a Jézus nevében. Minden gonosz erő munkáját megtiltjuk az életükben, a családjuk életében, Jézus nevében. És segíts abban nekik, mennyei Atyám, hogy mindig kellő idő álljon rendelkezésre a kapcsolatuk frissen tartására a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy hosszú élettel megelégítetted ezt a drága házaspárt a Jézus nevében, és köszönjük, hogy engedelmesek feléd, Uram, és a te dicsőségedben a te utadat járják, és neked szolgálnak életük minden napján. Köszönjük ezt neked a Jézus Krisztus drága szent nevében. Amen, 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 amen. Halleluja.
Sok boldogságot.
A Jézus nevében köszöntelek benneteket a mai napon. Az Úr szeretetével, és köszönjük a drága Szent Szellemnek, hogy mai napon is az ő kezében van a mai alkalom, és az Úr üzenete, amit az én számon keresztül fog nektek átadni a Jézus nevében. A mai napon a Szent Szellem a test cselekedetei témát hozta fel, hogy erről is kell hallani minél többet, mert itt élünk a Földön, ebbe a földi testben, ami fizikai, és a fizikai dolgok a világhoz fordulnak többségében, és fontos az, hogyha a szellemünk, a lényünk újjá van születve, akkor a világtól eltávolodjunk, ne a világ dolgaira gondoljunk, és ne arra tekintsünk, és ne a test dolgaival foglalkozzunk, ne az érzelmeinkkel, ne az érzékeinkkel foglalkozzunk, mert azok nagyon elhúznak a mennyei, a szellemi dolgoktól. Tehát nagyon oda kell figyelnünk a testünk cselekedeteire. Különbséget kell tenni a test cselekedetei és az ördög munkái között, mert nagyon sokan ezt a kettő dolgot összekeverik. Sokszor minden dolgot az ördög tevékenységeinek tulajdonítanak még a keresztények is. Mindent az ördögre fogunk rá, miközben a szabad akaratunkból kifolyólag mi követjük el a hibákat. Mi követjük el. Nem szabad mindent a sátánra fogni, mert a legtöbb esetben csak a hústest cselekedetéről van szó. Fizikai test az, ami az öt érzékszerv, a látás, hallás, tapintás, ízlelés, szaglás. Ugye látunk dolgokat, az emberek megkívánnak dolgokat a szemükkel, és azt látják, hogy a másiknak mennyire jó, milyen autója van, milyen nagy háza, és a kívánság mindig megfogan, vagy ránéz a férfi egy nőre, hogy hú, de jó nő, milyen az alakja, meg nem részletezem. Hogy mindig arra gondolunk, amit látunk, és azt akarjuk kívánni, amit látunk. A hallás, mit hallunk meg? Nagyon fontos arra is figyelni, hogy mire koncentrálunk. Hogy mit akarunk hallani, és mit vetünk el. Tehát a gondolkodással, a hallással is nagyon a fizikai világ fele akarunk fordulni, pedig ez nagyon rossz dolog. Tapintás. A tapintás is az érzékeinkhez kapcsolódik, és nagyon sokszor olyan dolgokat végzünk a testünkön, ami nem Istentől van. Ízlelés, szaglás, itt is nagyon sok példát lehetne mondani. Ízlelésnél, ha például egy házas párnál a feleség megfőz egy húslevest, és nem olyan az íze, sós vagy sótlan, akkor hogyan reagálunk rá? Tehát ez is a testnek a gondolata, hogy reagálunk ezekre a dolgokra, vagy éppen a szaglásra. Ha oda megyünk egy olyan testvérhez, vagy olyan elveszett emberhez, akin segíteni akarunk, és nyomorúságba él, nem azzal foglalkozunk, hogy milyen szaga van, hanem az, hogy isteni szeretet által segítünk rajta. Ehhez a fizikai, testi dolgokhoz hozzá kapcsolódik az elme, ugye ez nagyon szorosan összekapcsolódik az érzelem, értelem, akarat, tehát a gondolkodás és a beszéd. Mit gondolunk valakiről, mit mondunk ki, vagy mit akarunk tenni. Azt gondoljuk, hogy na most hazamegyek, és az asszonyt megverem. Ugye, ez a kettő dolog összekapcsolódik, a tettek, a gondolkodás, a tettek, és mit mondunk ki. Tehát nagyon, nagyon fontos ezekre ráfigyelni, tehát fel kell azt ismernünk, hogy a rossz dolgok közül, amiket teszünk, nem mindegyik származik közvetlenül a gonosz oldalról. Erre nagyon figyelni kell. A Biblia beszél a test cselekedeteiről, nézzük meg ehhez a Galata 5-ös fejezetben, a 19-es verstől olvasom a 21-es vers feléig. Ezt a Galata levélbe az 5-ös fejezetet nagyon jó áttanulmányozni, mert nagyon sok értékes dolgot, kincset tartalmaz. Galata 5-ös fejezet 19-es versétől a 21-esnek az első feléig olvasom egyelőre. Azt mondja az ige, a testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók. Tehát itt a testnek a cselekedeteiről beszél. Melyek ezek? Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások. És ezekhez hasonlók. Hát nagyon sok testi viselkedést fölvázol itt az ige, felsorakoztat. Ezeket is külön fel lehetne elemezni, hogy melyik mit jelent, mire, hogy reagálunk testi módon, gondolkodás módján, vagy kimondott szavakkal, például a harag is, hogy haragszunk, és mit reagálunk le a haragból. Testi módon is, és mit mondunk ki? Haragból. Tehát ez csak egy példája a dolgoknak. Tehát van, amelyik kimondottan csak a testi dologra fókuszál. Tehát csak a testi dologra. Például mondom tovább még, hogy az egyszerű fordításban még azt is írja Isten igéje, hogy erkölcstelenség, szexuális bűnök, veszekedés, féltékenység, önzés, széthúzás, megosztottság. Tehát nagyon sokféle dolog van, ami a testi cselekedetek által működik. Mindezeknek mi a következménye? A más hasonló dolgokba beletartoznak a káros szenvedélyek, amiről beszélek, hogy ez kimondottan a saját akaratból van, a saját testi akaratból, például a dohányzás, az alkohol, a kábítószer. Akkor van még a pornó, mikor mindenki állandóan folyamatosan a pornót nézi, hogy felizgassa a saját testét. Az önkielégítés is ehhez tartozik. A lopás is. Vannak dolgok, ami valamilyen szinten jó dolog, de amikor folyamatosan ezt csinálja az ember, akkor az már Isten ellenes dolog. Tehát lopás, gyermekbántalmazás, homoszexualitás. Van, aki abban éli ki magát, hogy állatokat kínoz. Vagy embereket bántalmaz, megveri napi szinten. És még sajnos nagyon sok dolgot lehetne felsorolni. Sajnos ebből nagyon sok van. Tehát ezekre nagyon fontos odafigyelni, hogy mi honnan származik. Nem minden származik az ördögtől. Nagyon sok minden a saját akaratunkból, a cselekedetünk által, amit a test megkíván. Amit a test megkíván. A 21-es második fele azt mondja, melyekről előre mondom néktek, amiképpen már azelőtt is mondottam, ez azt jelenti, hogy többször szólt Pál ezekről a testvéreknek, sőt a többi levélbe is nagyon sok helyen visszautal, majd fogjátok hallani, hogy minden, szinte minden levélbe le van írva a test cselekedete is, hogy mit kell ellene tenni. Tehát amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek. Ezt az ige részt nagyon sokan félreértik. Tehát akik így élnek, nem fogják örökölni Isten királyságát. Nagyon sokan félreértik ezt, mert ez nem azt jelenti, hogyha valaki rossz dolgokat cselekszik, vagy testi módon él, akkor az elveszti az üdvösségét. Ez nem arról beszél. Ez arról beszél, hogyha a világ dolgaival, a testi kívánságokkal foglalkozunk folyamatosan, akkor elesünk az áldásoktól. Sőt, még az időnket is elveszük az Úrtól. Mert ahelyett lehetne az Úrral foglalkozni órákig. Tehát meg kell szabadulnunk a testi gondolkodástól és a testi cselekedetektől. Nagyon jó dolgot hallottam tegnap, hogy nem csak minőségi időt kell az Úrral fordítani, hanem mennyiségi időt is. És ezek nagyon fontos dolgok. Nagyon fontos dolgok. Tehát a sok fölösleges dolgot, amivel foglalkozunk, hogy órákig a Facebookon lógunk, és azt nézzük, hogy milyen dolgok, vagy milyen híreket mondanak, mert a okosdoboz is ott a tévé, a média is már bebizonyították, hogy nagyon sokat hazudik. És ezzel foglalkozunk, ez ül be az elménkbe, akkor mind a testi dolgokra fog rámenni. Mert a félelem, a harag akkor jön, hogy hú, miért kell ezt az áremelést, miért kell ezt vagy azt, Istennek az igéjére kell figyelnünk. Amit Isten igéje mond nekünk, azt kell cselekedni. Mindegy, hogy az emberek mit mondanak. Én ebbe kaptam tegnap megerősítést. Mindegy, milyen levelet kapok, mindegy, hogy milyen beszédet mondanak az emberek. Engem a Szent Szellem vezet, és Isten igéjével foglalkozom, és amire ő utasít, én azt fogom tenni. Dicsőség az Úrnak, hogy a tanítások megerősítenek minket. Egy kis kitérő volt, és ez is nagyon jó. Sok gondolat, ami jön az embernek. Tehát hozni kell egy döntést. Ez csak magadon múlik, hogy a testeddel mit teszel. Hozol egy döntést, hogy a szabad akaratom által leteszem ezeket a dolgokat, ezeket a régi szokásokat, ezeket a rossz dolgokat, és azt teszem, amire Isten igéje utasít. Mert le van írva. Megváltoztatom a gondolkodásmódomat és a szokásaimat. Ez is folyamatosan hozzátartozik ahhoz, hogy a testünket alá tudjuk vetni. Galata 5-ös fejezet, itt vagyunk, és most visszamegyünk egy kicsit a 16-os vershez, 16-17-es verset fogom most olvasni nektek. Tehát Galata 5-16-17. Mondom pedig, szellem szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek, mert a test a szellem ellen törekedik, a szellem pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Ámen, le van írva? Le van írva. Mit mond? Hogy szellem szerint járjunk, mert újjá vagyunk születve, a Szent Szellem bennünk él, gyakoroljuk Isten igéjét, ezért nekünk az Úrra kell figyelni. Ahhoz ki kell kapcsolni a gondolkodásmódunkat, hogy tudjunk az Isten igéjével foglalkozni. Mert mindig azt mondják, mert állandóan azt halljuk, mert hogy meg kell újítani az elmét. Arra az egy lézerpontra kell figyelni, ahova az mutat, és ne szórjuk széjjel, ne több fele gondolkodjunk, hanem arra az egy pontra, és akkor a szellem elvisz minket a gondolkodásba, az ige elvisz minket arra, ami jó dolog. És ne a test kívánságaira fókuszáljunk. És meg kell törni a test kívánságát, és magad egy döntést kell hozni benne. Azt mondja, a test a szellem ellen törekedik. Mindig tusakodik egymással a szellem és a test, meg a gondolkodásmód, hogy mit akarok. Nagyon fontos erre figyelni. Mit ír? Ellenkeznek egymással. Nem tud egyet érteni a szellem és a test. Csak akkor, hogyha az elme oda kapcsolódik a szellemhez, akkor le tudja uralni a testet. Tehát fontos, hogy a szellemre gondoljunk, hogy ne cselekedjük azt, amit a test akar. Tehát azt mondja, hogy a Szent Szellem állandó irányítása alatt kell tartani magad, mert csak így tudod elhagyni a régi emberi természetnek a kívánságait. Amire a régi természetünk törekszik, ahogy Isten igéje leírta és elmondtam, ellentétes azzal, amit a Szent Szellem akar velünk tenni vagy mondani. Ezért ez a kettő ellensége egymásnak. És ez arra utal, hogy ha a Szent Szellem szerint éltek, akkor nem azt fogjátok megtenni, ami a régi természet és a test kíván. Féken kell tartani a testedet, a testednek a cselekedeteit, ami az óember természete. Tehát vannak, akik újjá vannak születve, mindannyian újjá vagyunk születve, akik itt vagyunk, és nagyon sok testvérünk van, de küszködnünk kell ebbe az életbe, ebbe a földi életbe végig a testünkkel. Egyfolytában küszködnünk kell vele, és nekünk kell legyőzni, nekünk kell féken tartani a testünket. Mert nincs olyan ember, akinek nincs problémája a testi dolgaival. Hazugság lenne, ha azt mondanánk, hogy van olyan tökéletes ember, egyedül Jézus volt, aki bemutatta, hogy mit kell tenni. Nézzük meg tovább az igét, és most leugrunk a 22-es vershez, hogy a Szent Szellem gyümölcsét nézzük meg ebben, annak a 9 tulajdonságát, ami az újjászületett emberi szellemben megvan. Galata 5.22-től olvasom. De a szellem gyümölcse, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hithűség, szelídség, mértékletesség. Vajon gyökeret verte valamelyik a szívünkbe? Ez ugyanaz, hasonlíthatom ahhoz, mint az elmúlt alkalommal, amit mondtam, hogy 10 parancsolatból. Be tudunk-e tartani egy törvényt is? Be tudjuk-e bizonyítani, hogy ezek közül valamelyik már mély gyökeret verte a szívünkbe, a szellem gyümölcse közül? De gyalogolunk feléje, tehát valamilyen szinten már érzékeljük, és tudjuk azokat a dolgokat, hogy ránk mi vonatkozik ezekből. A hosszú tűrés, mértékletesség, vagy a szeretet, vagy az öröm, békesség, tudunk békességbe lenni? Te dicsőség az Úrnak, hogy a drága ige és a Szent Szellem ez segít abban nekünk, hogy ezek minél mélyebb gyökeret verjenek a szívünkben. Azt mondja, ha ezeket fogjuk gyakorolni, és ezek mind megcselekedjük, kijön belőlünk, akkor az ilyenek ellen nincs törvény, nem tudnak ellene tenni. Ezeket nem tudják tőlünk elvenni. Dicsőség az Úrnak. Tovább. Akik pedig Krisztuséi a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Amen. Ha szellem szerint élünk, szellem szerint is kell járnunk. Tehát ha a Szent Szellem szerint élünk, a Szent Szellem bennünk van, akkor miért nem járunk úgy? Miért nem vetjük alá testünket? Miért gurulunk dűbe? Ugye? Mindig akkor a Jézusra kell gondolni, és a Szent Szellemre. Isten igéje mit mond nekem? Gyorsan vedd elő, és aztán addig-addig elmélkedj rajta, még bennem gyökerezik a szívedbe mélyen. Azt mondja, ne legyünk hiú dicsőség kívánok, egymást ingerlők, egymásra irigykedők, minden le van írva, hogy milyen az emberi természet. De le van írva az is, hogy milyen az újjászületett emberi természet. Mi van benne? Jaj, de jó, halleluja, dicsőség az Úrnak. Tehát, aki pedig Krisztusé, tehát akik Krisztushoz tartoznak, Krisztus Jézushoz, azok már megfeszítették a régi természetüket, ezt írja Isten igéje, annak szenvedélyeivel és vágyaival együtt meg tudjuk tenni. Szabad akaratot és elhatározás döntést kell hoznunk benne. Mivel a Szent Szellem által kaptunk új életet, ezért éljünk is a Szent Szellem vezetését követve. Ezt kéri tőlünk Isten. Ne legyünk büszkék, ne ingereljük egymást, és ne legyünk féltékenyek egymásra. Ugye ez a ne ingereljük egymást, hogy ne segítsünk a másiknak, hogy még nagyobb harag legyen a szívében, ne engedjük ezt, és ne segítsünk azon. Mert ugye ez a plegykálkodás, amikor beszélnek egymással az emberek, mindig felszokták egymást borzolni. Beszélnek a harmadik személyről, és akkor aztán csak úgy, mint a Dunavize folyik belőlük, a rossz dolog. Nem áldást mondanak rá, ugye? Pedig az kellene. Tehát neked kell megfeszítened, vagyis megöldökölnöd a tested cselekedeteit. A mi feladatunk, a mi felelősségünk, a test minden gonosz törekvését az újjászületett, újjáteremtett szellem ellenőrzése és uralma alatt tartani. Minden hívőnek egyaránt meg kell feszíteni a testét, a saját hústestének a kívánságait, mert én nem tudom a tiédet megfeszíteni. És a testi természetének a vágyakozásait. Ezt mind saját magunknak kell megtenni. Róma 8:12-14. Mit ír Isten igéjeit? Azt mondja, annak okáért, atyám fiai, nem vagyunk adósak a testnek, hogy a test szerint éljünk. Hát ez is le van írva. Le van írva. Mert ha test szerint éltek, meghaltok, de ha a test cselekedeteit, a szellem által megöldöklitek, éltek. Mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek fiai. Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Tehát minden le van írva. A megöldökölni szó az a kifejezés, az egyik jelentés az, hogy legyőzni, amit már említettem is, hogy nekünk kell legyőzni a test cselekedeteit. De az emberek csak egyszerűen megengedik a hústestüknek, hogy uralja őket. Pedig nem kellene. Néhányan azt gondolják, hogy annyira szellemivé vannak válva már, hogy soha többé nem lesz mondjuk a hústestükkel meg a sátánnal. Azt hiszik, ha újjá születnek, ha Jézus bennem van, akkor én nekem már nem lesz gondom a sátánnal, meg a saját érzelmeimmel, érzékeimmel nem lesz. De igen, azt mondja, gyökerestől írtsátok ki magatokból a régi emberi természet kívánságait, és annak minden megnyilvánulását. A minden az minden. Abba mindenben van. Efézus 2:3. Nagyon-nagyon sok igét fogunk megnézni, amit nagyon szeretünk. Efézus 2:3 azt mondja. Akik között forgolottunk egykor, mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és a természet szerint haragnak fiai valánk, mint a többiek is. Mi van a világba? Haragnak fiai, akik elveszettek. A haragnak fiai. Mert mindig azt keresik, hogy hogyan tudnak bajt okozni. Nagyon sokan. Nagyon sokan azt mondja, akik között egykor forgolottunk. Tehát valamikor a régi természetünk kívánságai uralkodtak rajtunk. És mindnyájan a mi testünk kívánságaiban voltunk. És mit mond még? Cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját. Ez is alátámasztja, hogy a test és az elme, mikor együtt van, akkor a régi természet előjön az óember. Keményen előjön. Tehát a régi természetünk által a saját elgondolásainkat akartuk megvalósítani, ugye? És igyekeztünk elérni azt, ami a régi természetünk megkívánt. Mindig azt akartuk. Ha valakiben felébred a gonosz dolgok iránti kívánság, akkor valójában a saját kívánsága csalogatja a rossz irányba. Csalogatja, édesgeti. És ennek ellen kell állni. Meg kell öldökölni a testet. Azt írja a római levél, visszamegyünk a római levélhez, a Róma 13:14, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Tehát azt mondja, öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. És ahogy Krisztust felöltöd, képes leszel szellem szerint járni, és így nem teljesítitek a test kívánságait. Azért a felöltés az megint arról szól, hogy Isten igéjét tanulmányozni. Minél többet, minél több időt rászánni, tanításokat hallgatni, és az a mag ki fog kelni a szívünkben. Tehát fel kell ölteni a Krisztus Jézust, és szellem szerint kell járni. Nincs olyan ember, ahogy mondtam is, akinek ne kellene a hústestével foglalkozni. Amíg a testben élsz, addig küzdened kell a testi természeteddel. Nincs mese. Ez így van. De egyetlen módja van az új ember felöltésének, ahogy mondtam, megújítani az elmét Isten igéjével. Az új ember levetkőzése és az új ember felöltése kedves dolog Isten előtt. Itt maradunk a római levélben, és a 8. fejezethez lapozunk. mint ahogy a drága testvérünk mondta, a Dönök Laci, hogy nem mondom meg előre, hogy hányos vers, mert akkor előre elolvassátok. Olvassuk együtt. Róma 8-as fejezet 5-ös versétől olvasom. Azt mondja, mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a szellem szerint valók pedig a szellem dolgaira gondolnak. Mert a testnek gondolata halál, a szellem gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Lalikám a réma igéd, a zsidó 11.6, ugye? Kedvesek Isten előtt csak azok lehetnek, akik ő benne hisznek. Így van? És ismerik őt. És csak az ő útján járnak. Lefordítva. Így hangzik, ugye? Tehát akik a régi természetük szerint élnek, azok egyre csak arra törekszenek, amit a régi természet megkíván. Szinte ragaszkodnak hozzá. Megszoktuk. Magunkévá tettük. Ez a miénk, nekünk ezt kell tenni. De nem, ezt nem lehet. Akik azonban a szellem szerint élnek, azok arra törekedjenek, és azzal kell, hogy foglalkozzanak, amit a Szent Szellem kíván tőlük. Régi természetünk törekvése rossz fele vezet. Tönkre tesz, és írta Isten igéje, halálhoz vezet. A Szent Szellem azonban mindig az életre és a békességre törekszik. Régi természetünk törekvése ellentétes Isten törekvésével, mivel az a természet nem akar, de nem is tud, ahogy Isten igéje írja, nem is tud engedelmeskedni az Isten parancsolatainak. Ezért akik a régi emberi természetük uralma alatt élnek, azok nem képesek Isten tetszésére lenni. Még egyszer mondom, zsidó 11.6. Tehát újjá vagyunk születve, mégis sok keresztény óemberként él. Az óemberi, tehát a régi emberi természetét hozza elő, és úgy azt is cselekszi a testet illetően. Nézzük meg az 1 Péter 2.11-et. Azt mondja, hogy szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, melyek a lélek ellen vitézkednek. Ezt írja Isten igéje. Tehát, amíg itt vagyunk a földön, addig átutazóba vagyunk a földön. Nem ez a valódi otthonunk, ezt tudjuk mindannyian. Tehát ezért tartsuk távol magunkat a régi emberi természet kívánságaitól, amelyek arra törekednek, hogy uralomra jussanak fölöttünk. Amíg megengedett, hogy a test kívánságai uraljanak, addig mindig gondjaid lesznek a lelkedben, az elmédben, az akaratodban, az érzelmeidben, és ez még mellette ajtót nyithat a sátánnak is. Hát a befejező igénket elmondom. 1 János 2.15 1 János 2.15-től 17-ig azt mondja Isten igéje. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki szereti a világot, nincs meg abban az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet kérkedése nem az atyától van, hanem a világból. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad mindörökké. Amen. Amen. Tehát maradjunk meg ezen a keskeny ösvényen, feszítsük meg a testünket, a gondolatainkat vessük alá Isten igéjének, mert a világ szeretete, ami a világban van, az nem kedves Isten előtt. Amen.
1 Péter 2.11-es vers vége. Tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vigyézkednek. És ez a lélek ellen, ez gyakorlatilag nekem az jött, hogy ugye a lélek területén van az értelem, érzelem, akarat, gondolkodás, tehát a testi kívánságok le akarják gyűrni a jó gondolatainkat, meg az akaratunkat, hogy ellenálljunk
Nagyon jó, ez fordítva is jó, igen, mert a, amit a test érez, ugye az öt fizikai érzékszer meg lát, akkor az a vágy megjön benne, és a gondolatok oda mennek. Tehát így van, visszafele is. Tehát nem csak az elme megújítása fontos és a testre kiárat, hanem visszafele is, amit a világban megkíván a test, akkor a gondolatba belemegy, és az a rossz irányból van. Nagyon jó. Teljesen jó, igen. Amen. Igen, nagyon jó ez a gondolat, mert sokan, igen, akik például isznak, vagy dohányoznak, vagy olyan dolgokat tesznek, amit nem szabadna tenni, vagy nem jó, mert tudjuk, hogy nem jó. Igen, egy kis lelki ismeretfurdalást Isten fele, és látom embereken is, másokon is, amikor látom rajta, hogy hát nem kéne, de nem tudok ellenállni, és akkor lelki ismeretfurdalás, csak az a baj, hogy az meg egy félelembe tartja őket. Hogy most vétettem Isten ellen? Vagy bűntudat alatt. Bűntudat, kárhoztatás alatt, így van. És ugye, de Isten nem kárhoztat bennünket semmiért, de Isten igéje azért arra utasít, hogyha lehet, akkor ezeket tényleg tegyük le. Nem lehet, le kell tennünk. Tehát le lehet tenni ezeket, saját szabad akaratunk által le lehet, mert minden szabad nékem, de nem minden használ. Megírja Isten igéje. Vagy nem, más, nem adom más keze alá, ugye az ördögöt még nem engedem amellé, amit ugye az ember rosszul tesz a test cselekedetével. Drága szeretett mennyei atyánk, hálákat adunk neked a mai napért. Köszönjük ezt az egységet, hogy hitben együtt vagyunk, és együtt szólunk hozzád, mennyei atyám. Hálákat adunk neked a mai alkalomért. Köszönjük, hogy a szívek megnyíltak, és köszönjük, hogy a te igédről tudtunk beszélni a mai napon is a Jézus nevében. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk, atyám. Köszönjük ezt az egységet, ezt a hit egységet, ami itt van közöttünk. A Jézus drága szent nevében. Amen, 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 amen.
Köszönjük, drága mennyei atyánk, a te igédet, hogy a Szent Szellemed által és az ige által tanítasz bennünket, építesz bennünket, hogy minél felnövekedettebb keresztények legyünk a te családodban, és mind több áldást birtokba tudjunk venni azok közül, amit az Úr Jézus megszerzett a számunkra. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket. A mai tanítás címe a pénz kihatásai. Az első pont, Isten gyarapít. Az első igénk a 3 János 1-2-es verse. Szeretettem, mindenek felett azért imádkozom, hogy gyarapodhassál, és jó egészségben légy, mint ahogy a lelked is gyarapodik. Amen. Isten azt szeretné, hogy anyagi bőségben éljünk. Ugyanis pénz kell az élet minden területéhez. Például a saját szükségeink betöltéséhez. Pénz kell ahhoz, hogy áldások lehessünk mások számára, és pénz szükséges ahhoz, hogy Isten szolgálatait tudjuk működtetni. Isten szeret bennünket, és gondoskodik rólunk. A vallásos nézet ezzel ellentétes álláspontot képvisel, amivel nekünk nem kell azonosulnunk. Az igében a minden szó kiterjed az egészség, az érzelmek és az anyagiak területére is. Tehát Isten akarata az, hogy sikeres légy a szellem, a lélek és a test területén egyaránt. 5 Mózes 8:18-as vers következik. Hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő az, aki erőt ad néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az ő szövetségét, amely felül megesküdt a te atyáidnak, miképpen e mai napon van. Tehát figyeljétek meg, Isten erőt és képességet ad a gyarapodáshoz. A bővölködés célja az Istennel való szövetség fenntartása itt a földön, vagyis Isten azért fog megáldani, hogy áldás lehess mások számára. De mielőtt áldás lehetnél, magadnak is áldottnak kell lenni. És ez túlmutat az önző céljainkon. Aki képtelen áldással válni, az nem sikeres anyagiakban. Pál apostol beszél arról, hogy volt, amikor ő hiányt szenvedett. De a szegénység nem Isten akarata, ezért ez nem követendő példa a számunkra. Egyszerű fordításból következik a Máté 6.33. Isten királyságával és azzal törődjetek, amit Isten igazságossága kíván. Erre törekedjetek mindenek előtt. Isten pedig majd törődik azzal, amire szükségetek van. Ez az ige kijelenti, ha Istent az első helyre tesszük, akkor ő mindenről gondoskodni fog. A gyarapodás helyes indítéka az, hogy áldás csatornává válhassunk mások számára. Második pont, a pénzkezelés módja. A pénzkezelése nagy fontossággal bír, mert meghatározza a te értékrendedet. Ha dolgozó ember vagy, akkor napi 8 órát. Ha részmunkaidős vagy, akkor napi 4 vagy 6 órát fektetsz be a munkahelyeden, hogy az idődnek az értékét munkabér formájában megkaphasd. És ahogyan elköltöd ezt a pénzt, az megmutatja, hogy mit gondolsz magadról és az idődről. A költekezési szokásról meg lehet még állapítani a jövőd alakulását is. A pénz az idődet jelképezi, az pedig az életedet. Megmutatja, hogyan értékelsz dolgokat, hogyan tekintesz magadra, a családodra és a jövődre. Ahogyan bánsz a pénzzel, az megmutat 3 dolgot. Egyik, az Istennel való kapcsolatodat, másik, mennyire értékeled magadat és a családodat, a harmadik pedig jövőbeli sikerességedet. Tehát láthatjuk, hogy a pénz kezelésének módja rendkívül fontos. A pénz egy olyan eszköz, amit a befektetett időért és életünkért kapunk ellenszolgáltatásként. Hogy mit kezdünk az anyagi javainkkal, az már a mi döntésünkön múlik. Használhatjuk önző célokra, vagy Isten akarata szerinti dolgokra is fordíthatjuk. Harmadik pont a pénz értéke. 1 Korintus 15:46. De nem a szellemi az első, hanem az érzéki, azután a szellemi. Ugyanezt elolvasom az egyszerű fordításból is. 1 Korintus 15. A 45 és 46-os verset olvasom. Erről beszél az írás. Az első ember Ádám. Élő lélekké lett, az utolsó Ádám viszont életet adó szellem. Azonban nem ez a szellemi ember jött először, hanem a lelki, vagyis a természetes ember, csak azután jött a szellemi ember. A két különböző fordításból jobban kitűnik itt a sorrendiség. Ez az ige szakasz ugyan a halottak feltámadásáról szól, de a benne rejlő alapelv sokkal több ennél. Aki újjászületett Krisztusban, az egy szellemi ember. De az egy másik kérdés, hogy gyümölcsözik-e. A szellemi világban elért sikered attól függ, hogy a fizikai világban milyen az életviteled. Ugyanis a rendszertelen élet korlátozni fog téged, míg a rendszerességet, más néven következetességet, szellemi növekedés fogja követni. Egy gazda is akkor tudja a legtöbbet kihozni a földjéből, ha mindent szép rendben végez. de a rendetlen gazdának messze elmaradnak ettől az eredményei. Ugyanez a helyzet a hívők életében a pénzkezeléssel. Ha nincs fogalmuk arról, hogy mit képvisel a pénz, és hogyan kell bánni vele, akkor az kihatással lesz a jövőjükre. A problémák legtöbbje abból ered, hogy az érintettek 80%-a nem tudja kezelni a pénzt. Náluk mindennel baj van, mert hiányoznak az alapok. Egyik, nem jó gazdálkodnak. A másik, nem adakoznak. A harmadik, fogalmuk sincs a pénz értékéről és felhasználásáról. És a negyedik, fogalmuk sincs, hogy a pénz mekkora szerepet játszik a szellemi jólétükben és a családjuk bővölködésében. Negyedik pont, megbízhatóság az anyagiakban. Először az egyszerű fordításból olvasom a 2 Korintus 10:18-at. Mert nem az a megbízható, aki önmagát ajánlgatja, hanem az, akit az Úr ajánl. Tehát nekünk megbízhatónak kell lennünk a pénzkezelésben is. És még egy igét olvasok az egyszerű fordításból, ez pedig az 1 Korintus 4:2. Akire pedig rábíztak valamit, attól elvárják, hogy hűséges és megbízható legyen. Ez az ige a sáfárokra vonatkozik, akik sáfársággal bizottak meg. Tudsz vigyázni a pénzre? Mit jelent neked a pénz? És ismétlem a 1 Korintusban felolvasott igét, hogy első a földi, azaz a fizikai, utána jön a szellemi. Ebből az világlik ki, hogy a fizikai dolgok nincsenek hatással az igére, de hatással vannak a szellemi dolgokra. Ugyanis mindent először szellemi síkon kell megteremtenünk a hitünkkel és az imáinkkal. Ezért jobb, ha rendet tartunk a földi életünkben. Célszerű egy következetességet kialakítanunk a mindennapjainkban. A kis dolgokra is, és itt a fizikai dolgokat kell érteni, fokozottan ügyelnünk kell, mert azok hatással vannak a nagyobb dolgokra, azaz a szellemi dolgokra. Néhány példa következik a rendszerességre, más néven a következetességre. És a gyülekezetben jelenlevők mindig kivételek ezek alól, mert ezek az életből merített példák. Az egyik, a rendrakás. Ide besorolható a beágyazás, a takarítás, a mosogatás, és minden, ami a háztartásban előfordul, ablaktisztítás, és természetesen a takarítás nem csak ott kell elvégezni, ahol papok táncolnak. Van egy ilyen mondás, ugye? Aztán a másik, a közös imádság. Isten valakiket összekapcsol arra, hogy imádkozzanak. Ez lehet akár a mentor és a tanítványa is, vagy bárki más. Ezt az Úr rendeli el. És erre nagyon jó példát mondott a Biblia iskola egyik tanára, hogy ő minden reggel egy bizonyos helyen találkozott a szolgálótársával abból a célból, hogy imádkozzanak. Egy hegyoldalba például. De manapság nem kell fizikálisan jelen lenni egy imán, mert annyi technikai eszköz van, hogy azon keresztül is meg lehet oldani a közös imádságot például. A rendszeresség szükséges a gyülekezetben járásra is, és az iga tanulmányozásra úgy szintén. A következő példa a házas élet. Az 1 Korintus 7 világosan írja azt, hogy meg ne fosszátok egymást magatoktól. És nem véletlenül két nappal ezelőtt egy cikk került a szemem elé, aminek az volt a címe, hogy könyörögnöm kell a férjemnek azért, hogy legalább havonta egyszer összebújjunk. Következő példa. A hírcsatornák ellenőrzése. Ma már számtalan ilyen technikai eszköz van, nem csak a telefon létezik, különböző felületek, nem akarom itt ezeket különösebben megnevezni. Kérdés az, hogy milyen gyakran nézi meg a hívő. Mert az nem rendszerességre utal, ha valaki 12 óra vagy 24 óra múlva néz meg egy eszközt, hogy érkezett-e üzenete. Lehet, hogy van rajta egy fontos imakérés, és akkor ezt elszalasztja. Pontosítom. Hírcsatornák alatt értendő például a Messenger, az SMS, az e-mail, mert érkezhetnek rajta nagyon fontos imakérések, életbe vágóan fontos imakérések. És hogyha valaki 12 óra vagy 24 óra múlva nézi meg, lehet, hogy már nem aktuális. Nagyon sokan nem tudják ezeket az eszközöket használni a munkahelyen, de ha rendszerességet tart az életében, amikor hazamegy és hazaér, akkor viszont meg kellene nézni, hogy van-e benne fontos. Tehát nem arról szól a dolog, hogy most valaki azt írja, szépen süt a nap, és arra válaszoljak, az nem fontos üzenet. De hogyha a szolgálattal vagy egy életbe vágó fontos imakéréssel kapcsolatban jön egy üzenet, akkor igenis arra lépni kellene. Tehát fel kell állítani a fontossági sorrendet arra is, hogy milyen sorrendben válaszoljak a beérkezett üzenetekre például. Következő példa a kapcsolattartás. Valakit vagy valakiket az Úr elhív egy közös munkára, és mondjuk távol vannak egymástól, fizikailag, akkor szükséges, hogy összehangolódjanak, nem is összehangolódjanak, hogy összehangolják az idejüket, hogy mikor tudják folytatni az Úrnak a munkáját. Tehát ehhez viszont kell egy kapcsolattartásnak lenni. Egyeztetni időpontot, hogy mikor tudják végezni az Úr munkáját.
A következő példa a rendszerességre. Fontos, hogy a szülők a gyermekeknek rendszeresen adjanak feladatot, mert Isten csak azt tudja megáldani, amire a kezüket ráteszik. Ha a szülők túlságosan megkímélik a gyermekeiket, akkor ellustulnak, és idővel resté válnak.
És az utolsó példa, az a, ez ugyanolyan érdekes módon jött, mint ma a rádióval kapcsolatban, hogy mi a hiba, a szabadság felhasználása. Hogy rendszeresen a hívő használja-e szabadságát az Úr céljaira, vagy csak öncélúan használja fel. Tehát, hogyha valakinek gondja van, mondjuk a Gizi néninek gondja van, időproblémája van azzal, hogy elmenjen mondjuk egy konferenciára, vagy egy központi budapesti alkalomra, akkor szállne arra egy nap szabadságot, hogy az Úr dicsőségében tudjon áradni. Erre szoktak megszólítani néhány, hogy pásztor, hát ne helyez engem törvény alá. Először is különbséget kell tennünk, hogy mi a törvény, és mi a rendszeresség. Mert a kettő nagyon eltér egymástól. A törvény szankciókkal jár. Tehát láthatjuk az Ószövetségben is, hogy ha valaki nem tette meg ezt, meg ezt, meg ezt, akkor valamilyen büntető szankció következett az életére. A rendszeresség az gyakorlatilag egy következetesség, hogy mindig ugyanúgy teszem. Tehát, ha valaki együtt imádkozik valakivel, beállhatnak egy bizonyos időpontra, hogy este 7-kor vagy 7 környékén imádkoznak. És ennek az elmulasztásával nincs szankció. Tehát a kettő között az a különbség, hogy a törvény megszegésével van szankció, a rendszerességben, hogyha valaki plusz-minusz csúszik, mert közben jött valami, akkor nincs szankció. Tehát nem szabad összekeverni a kettőt. Ötödik pont. Hűség a pénzkezelésben. Egyszerű fordításból következik a Lukács 16, 10-12-ig. Aki hűségesen gazdálkodik a kevéssel, arra sokat is rá lehet bízni. De aki hűtlenül kezeli a keveset, az akkor is csalni fog, amikor sokat bíznak rá. Ezért, ha a világi vagyonnal és a pénzzel nem gazdálkodtok hűségesen, akkor nem fogják rátok bízni az igazi gazdagságot. Ha nem gazdálkodtok hűségesen a mások vagyonával és pénzével, akkor nem fogják rátok bízni azt sem, ami pedig a tiétek. Isten hűséget vár el az anyagiak kezelésében is tőlünk. Jézus itt azt mondja, hogy ami kevésbé fontos az ő országában, tehát ez a pénz, annak van a legnagyobb befolyása az életünkre. Tehát ez az ige sor a pénzre utal. Ha nem tudod, hogyan kezeld a legkisebbet, tehát a pénzt, akkor kiadna neked nagyobb örökséget. Az alapelvet mondom újra. Első a földi vagy a fizikai, utána jön a szellemi. Ahogyan gondolkodsz és kezeled a pénzt, az meg fogja határozni a szellemi növekedésedet, ez pedig a jövődet. Jézus azt mondja, hogy aki hű a kevésen, vagy mai szóhasználattal legyünk hűk a kicsin, azaz a pénzen, de mégis vannak olyanok, akiknél ez nem fő fontosságú. Ők egyik fizetéstől másikig vergődnek. Akinek nagyobb igénye van annál, mint a jövedelme, az hitelt vesz fel és adósságba keveredik. Ha valaki kap egy elhívást Istentől, az addig nem valósulhat meg, amíg nem hűséges a kis dolgokon. Tehát hűségesnek kell lennünk a pénzügyek területén is. Ha az életedben elhívást érzel, akkor a pénz legyen az első próba. Ugyanis ott tudsz bizonyítani. Tanuld meg, hogyan kell kezelni a pénzt. Kerülj ki az adósságból, például olyan módon, hogy összhangba hozod a kiadásaidat a bevételeiddel. Tehát bölcsen határozd meg a kiadásaid fontossági sorrendjét. Most itt a kérdésekre szeretnék válaszolni. A rendszerességgel kapcsolatban felhozott példák úgy függnek össze a pénzzel, hogyha mi fizikai életünkben rendezettek vagyunk, akkor az kihat az anyagi életünkre, a szellemi életünkre is. Más szavakkal megfogalmazva, azért fontos a rendszeresség az életünkbe, hogy jól működjenek a pénzügyi dolgaink, és jól működjenek a szellemi dolgaink. És az az ige, amelyik azt mondja, hogy első a fizikai, és utána jön a szellemi, ez pont arra utal, hogy a fizikai életünk legyen rendben, mert akkor a szellemi dolgaink is jól fognak működni. Hogyha valakinek rendetlen a lakása, kihat a szellemi dolgokra, a szellemi dolgok meghatnak a pénzügyekre. Tehát igazából mindennek van szellemi háttere. A pénzügyeinknek is, ugye? Tehát így függ össze.
Egy közös imára hívunk benneteket. Ismeritek a hiszek egy imáját? Szoktátok imádkozni? Egy picit másképpen, de azt imádkozzuk, úgy, ahogy a Pál apostol tanítja, jó? Álljunk fel, és tiszteljük meg az Urat ezzel. Jézus Krisztus mindenkinek a szíve ajtaja előtt kopogtat, aki még nem engedte be a szívébe. Úgy, ahogy a kártyanaptárunkban, ott kopogtat az ajtón. És szeretne mindenkiben lakozást venni, és mindenkinek a segítségére lenni. Isten egy hatalmas adakozó. A legnagyobb adakozó Isten, mert ő a fiát áldozta fel. Elküldte a földre. Tisztek Jézus Krisztusban? Hallottatok róla? Na, imánk így hazdik. Mondjuk együtt utánam, jó? Teremtő Istenem!
Teremtő Istenem!
Eléd állok!
Eléd állok!
És fennhangon imádkozom!
És fennhangon imádkozom!
Hiszem, hogy Jézus!
Hiszem,
Istennek fia.
Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus.
Hiszem, hogy Jézus.
Meghalt az én bűneimért.
Meghalt az én bűneimért.
A Biblia tanítása szerint.
A Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus.
Hiszem, hogy Jézus.
Feltámadt a halálból.
Feltámadt a halálból.
Az én megigazulásomért.
Az én megigazulásomért.
Hogy ő igazzá tegyen engem.
Hogy ő igazzá tegyen engem.
Isten előtt.
Isten előtt.
Kérlek, Jézus.
Kérlek, Jézus.
Költözz a szívembe.
Költözz a szívembe.
És teremts újjá engem.
És teremts újjá engem.
Kérlek, legyél az én Uram.
Kérlek, legyél az én Uram.
Megváltom és gyógyítom.
Megváltom és gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem Krisztusban.
Újjászülettem Krisztusban.
Az ő szent vére.
Az ő szent vére.
Megtisztított minden bűntől.
Megtisztított minden bűntől.
Köszönöm, Úr Jézus.
Köszönöm, Úr Jézus.
Az örök életemet.
Az örök életemet.
Amen.
Amen.
Aki ezt hittel, őszintén szívből elmondta, annak megvan a belépése a mennyországba. Megvan a mennyei útlevele. Kettős állampolgár lett ettől a pillanattól kezdve. Istennek van egy másik ajándéka. A Szentlélekről hallottatok? Az eredeti görög Bibliában azt úgy mondják, hogy Szent Szellem is, mi ezt használjuk, de a Szentlélekről van szó, úgyhogy ne éljezeket meg, ez nem egy újabb fogalom. Isten szeretné a Szent Szellemét nekünk adni, Jézus után. Mert Jézus befogadtuk a szívembe, ez már a miénk, őrizzük, de a Szent Szellemet is szeretné nekünk adni, hogy legyen segítőnk, támaszunk mindaddig, amíg Jézus vissza nem jön. És ezt egy imádsággal lehet megkérni. Így hangzik az imádságunk. Mennyei Atyám!
Mennyei Atyám!
Azt tanítod az igédben.
Azt tanítod az igédben.
Hogyha valaki.
Hogyha valaki.
Jézus nevében.
Jézus nevében.
Kéri tőled.
Kéri tőled.
A Szent Szellemedet.
A Szent Szellemedet.
Te örömmel odaadod őt.
Te örömmel odaadod őt.
Ezért drága mennyei Atyám.
Ezért drága mennyei Atyám.
A te igéd alapján.
Jézus nevében.
Kérem tőled a Szent Szellemedet.
Kérem tőled a Szent Szellemedet.
Töltsd be a szívemet.
Töltsd be a szívemet.
A Szent Szellemeddel.
A Szent Szellemeddel.
Keresztelj meg a Szent Szellemeddel.
Keresztelj meg a Szent Szellemeddel.
Köszönöm, mennyei Atyám.
Köszönöm, mennyei Atyám.
Hogy minden imámat meghallgatod.
Hogy minden imámat meghallgatod.
És megválaszolod.
Ezért
hitben
vallást teszek.
Teljes a szívem a Szent Szellemeddel.
Teljes a szívem a Szent Szellemeddel.
Betöltekeztem.
Betöltekeztem.
Beteljesedtem.
Beteljesedtem.
És megkeresztelkedtem.
És megkeresztelkedtem.
A Szent Szellemmel.
A Szent Szellemmel.
Ennek jeleként.
Ennek jeleként.
Nyelveken fogok imádkozni.
Nyelveken fogok imádkozni.
Ahogy a Biblia tanítja.
Ahogy
a Szent Szellem adja a kiejtést.
Ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Köszönöm, drága mennyei Atyám.
Köszönöm, drága mennyei Atyám.
Köszönöm, Jézusom.
Köszönöm, Jézusom.
A Szent Szellem.
A Szent Szellem.
Örökké bennem van.
Örökké bennem van.
És örökké velem marad.
És örökké velem marad.
És elvezet minden igazságra.
És elvezet minden igazságra.
Amen.